8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Hétfőn elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte a szaktárca államtitkára Facebook oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. Közölte azt is, a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, melyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizárók, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők, és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. Romániában nem fizetik többé a betegszabadság első napját. Az erről szóló sürgőségi kormányrendelet február 1-én lépett hatályba. A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulási járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi Romániában. A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek a szomszédos országban. A legfeljebb 7 napos betegszabadság esetén a bér 55%-át, 8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén annak 65%-át kapja meg a keresőképtelenné vált munkavállaló, és csak a 15 napot meghaladó betegszabadsági esetekben kapja meg az eddigi 75%-os térítést. A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a bukaresti kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni. GSM napot rendeznek a Szegedi Informatika történeti kiállításon. A csaknem negyed század a használaton kívüli első generációs mobiltelefonjukat is újra kipróbálhatják a látogatók a február 14-i eseményen, melyet a szegedi Szent Györgyi Albert Agórában rendeznek. A szervező Neumann János Számítógép Tudományi Társaság közleménye szerint Magyarországon 1990-ben indult az első mobiltelefon szolgáltatás, mely Közép-Európában akkor egyedülálló volt. Több mint 30 év után már az 5. generációs mobilhálózat számít hétköznapinak, és az első generáció 2003-as lekapcsolását követően 2023-tól a 3. generációs rendszer sem üzemel már. Az egésznapos rendezvényen bemutatják, miben volt úttörő az első generációs, illetve a 2. generációs GSM rendszer, és azt is, mi vezetett elévülésükhöz. Előadáson ismertetik az okostelefonok kialakulásának történetét is Szegeden.
az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, helyenként havas eső, gyenge eső. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmaz állapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden mínusz 1 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ne engedj teret a büszkeségnek. A mi alkalmasságunk Istentől van. Pál második level a korintusiakhoz, 3. fejezet, 5. vers. Muhammad Ali a Joe Frazierrel 1971-ben vívott mérkőzése előtt ezt mondta. Nincs élő ember, aki le tudna győzni. Azzal meglengette villámgyors balját. Rettentő okos vagyok, és megkopogtatta a kesztyűjével a fejét. Elképesztően jóképű vagyok, mutatta a kamerának szoborszerű arcélét. Én vagyok a legjobb, a király vagyok, nem pedig festék, hogy bárki is felkelhessen a falra. Talált ki, mi történt azon a meccsen. Ali mindenki megdöbbenésére, őt magát is beleértve, kikapott Frazier-től. Amikor a képességeidbe és erőforrásaidba vetett bizalmad, büszkeséggé majd arroganciává fajul, a vesztedbe rohansz. A Bibliában ez áll. Az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 18-as vers. Hogyan találhatod meg a helyes egyensúlyt? Ha nem felejted el, hogy Istentől kaptál minden ajándékot, képességet, tehetséget és erőforrást. A magabiztosság elengedhetetlen a sikerhez, azzal semmi baj nincs, ha felismered, hogy milyen ajándékokat adott neked Isten. Az önhitség és a Krisztusba gyökerező magabiztosság között az a különbség, hogy kinek tulajdonítod az érdemet. Hogy ne feledkezz meg erről a fontos gondolatról, gyakorold a hálaadást minden nap. Nehéz úgy elbíznod magad, ha elismered, hogy Isten kegyelme, vagyis az ő ki nem érdemelt jóindulata nélkül semmi vagy. A Biblia ezt mondja, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Péter apostol első levele, 5. fejezet, 5. verstől a 6. versig.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm műsorunkba most bekapcsolódó hallgatóinkat. Ez itt még mindig az Európa Rádió délelőtti magazinja, a Kontinentális reggeli, február 2-án hétfőn. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mondom is a témáinkat. Megjelent az új KRESZ tervezet, amely szeptembertől léphet hatályba. Az új szabályozás rendezi az elektromos rollerek használatát, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, és külön figyelmet fordít az új eszközökre. A tervezet kerékpárosokat érintő részleteiről Kunhalmi Zoltánnal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével beszélgetünk.
Ez ugye egyelőre csak egy tervezet, jogszabályá akkor válik, hogyha kihirdetik a magyar közlönyben, és ugye utána merül fel az, hogy akkor már az szerint kell közlekedni.
A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma, ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében dr. Szemán Ákos Tiszán inneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni.
Azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium január 20-án tette közzé az új KRESZ tervezetét, amely 2026. szeptemberétől léphet hatályba. Az új szabályozás a mai közlekedési helyzethez igazodik, rendezi az elektromos rollerek használatát, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, és külön figyelmet fordít az új eszközökre. A tervezett kerékpárosokat érintő részleteiről Kunhalmi Zoltánnal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével beszélget Sütő Dávid Pelé.
Kezdjük onnan a beszélgetést. Mit is jelent az, hogy ez egy tervezet?
Igen, ez eléggé lényeges, mert Facebookon itt-ott már látni olyan megnyilvánulásokat is, amelyek készpénznek veszik, hogy így kell közlekedni. Ez ugye egyelőre csak egy tervezet. Jogszabályá akkor válik, hogyha kihirdetik a magyar közlönyben, és ugye utána merül fel az, hogy akkor már az szerint kell közlekedni. Ez a jelenlegi tervezet, ez semmiben nem írja még felül a hatályos KRESZ-t, tehát mindenki, amit ismer és amennyire ismer, továbbra is azt szerint kell közlekedni, ez egyelőre csak egy tervezet.
Addig még mi történhet vele, amíg jogszabály hatályba lép, véleményezni is lehet, és szinte akárkinek, tehát hogy elmondhatjuk akár a véleményünket róla, ez miért hasznos, vagy miért jó?
Hát ez jó kérdés, én abban nem látok bele, hogy ezekkel a véleményekkel mi lesz. Ugye nem kormányzati honlapon jelent meg a tervezet, és határidő sincs arra adva, hogy meddig lehet véleményezni. Hát ez nem biztos, hogy arra utal, hogy nagyon kíváncsiak a valójában a véleményekre. Ugyanakkor ezzel a tervezettel kapcsolatban, amennyire én tudom, már jelenleg is vannak fenntartások különböző szakmai szervezetek részéről, hogy mondjam a paletta két végét. Ugye a Magyar Közlekedési Klub, ami elsősorban ugye a fenntartható közlekedéssel foglalkozik, ők egy olyan poszttal jöttek ki, amiben azt írták, hogy majd akkor fogják véleményezni a tervezetet, ha lesz mit véleményezni. Ezzel implicite ugye jelezték, hogy véleményük szerint ez az anyag nem érett arra, hogy jogszabályként megjelenjen. Az Autóklubtól is láttam olyan nyilatkozatot, hogy ők is azt mondták, hogy hát erről egyeztetni kellene. Tény és való, hogy ezekkel a véleményekkel én magam is egyetértek.
Nézzük át kerékpáros szemszögből a KRESZ tervezetet. Első körben én a sebességhatárt emelném ki, én csak így pontokba szedtem, és ha más nem, még te rá tudsz fűzni majd dolgokat, amiket te találtál a tervezetben. Első körben a sebességhatárt vettem elő, ugye most már a kerékpárosokra is a tervezet szerint fognak sebességhatárok vonatkozni, kategóriák szerint is akár mások, meg attól függően, hogy hol közlekedünk, ezek hogyan néznek ki.
Hát igazából az, hogy sebességhatárok vonatkoznak a kerékpárra, az nem egy újdonság, mert ugye jelenleg is van számos sebességhatár meghatározat, tehát a hatályos keresztben, amelyik szerint most közlekedünk. Sőt, tulajdonképpen többféle sebességhatár van jelenleg meghatározva a kerékpárra, mint például a gépkocsikra, pedig hát a kerékpár az nem olyan széles sebességtartományban közlekedik, mint a gépkocsi. Az új sebességhatároknál, ami igazából érdekes, hogy ugye az új tervezet a jelenlegi elég differenciált értékekhez képest a kerékpárforgalmi létesítményeken egységesen leveszi 20 km per órára a kerékpár sebességhatárát. Nagyon érdekes, hogy még olyan helyen is a kerékpáros utcában, ami egy új létesítmény lesz, és amit mi önmagában magát a kerékpáros utcát azt csak üdvözölni tudjuk, de hogy itt is 20 km per óra lenne a sebességhatár, miközben pontosan azok a nemzetközi példák, amelyeket mi a korábbi időszakban bemutattunk, és ezek alapján tettünk javaslatot a kerékpáros utca bevezetésére, azok mind-mind 30 km per óra sebességhatárral dolgoznak. Tehát kicsit keverednek itt is a dolgok. Alapvetően azzal, hogy ilyen iránymutató jelleggel megvannak határozva sebességértékek, tulajdonképpen olyan nagyon nagy baj nincs. Én úgy gondolom, hogy ahogy eddig se kellett ezt, hogy mondjam, túl dramatizálni, hogy most úristen, mennyi a sebességhatár, és akkor tudom-e, hogy annyival megyek, mert hogy elég sok kerékpáron a mai napig nincsen sebességmérő óra, ezzel olyan nagy baj nincsen.
Ha már a kerékpáros utca szóba került, akkor milyen újítások vannak abból a szempontból, hogy a kerékpárosok hol közlekedhetnek?
Igazából ezek a közlekedési felületek, ezek alapvetően nem változtak, tehát azok a felületek lesznek az új rendszerben is, amelyek eddig is voltak és alapvetően már ismertek. Ami újdonság, az pontosan a kerékpáros utca. Ez a kerékpáros utca, ez ma az a létesítménytípus, ami az európai gyakorlatban a legintenzívebben fejlődik, amiből a legtöbb új létesítmény nyílik meg. Ez egy olyan lehetőség, amikor viszonylag kis gépjármű forgalmú utcákban az úttesten történik a kerékpárközlekedés, tehát az úttesten a kerékpárok a gépkocsikkal vegyes forgalomban közlekednek, de itt a kerékpáros utcában gépkocsik ugye alapvetően csak célforgalomba mehetnek be.
Mennyire segíti elő amúgy a kerékpáros közlekedés, mit tapasztaltok akár Európa más országaiba, meg mondjuk akár itt Miskolcon, lehet-e olyat elképzelni, hogy mondjuk itt létrejöjjön, majd ha természetesen, ha a KRESZ-be a tervezetet idővel bevezetik, és ez is bekerülne. Itt lehet-e létrehozni őt, és miben segíti a közlekedést?
Igazából a kerékpáros utca az úttervezők munkáját segíti, a hálózattervezők munkáját. Ugye az úthálózatban, ezt nyilván nem kell a maguknak, a közlekedőknek tudniuk, de az úthálózatban megkülönböztethetők főhálózati elemek és alaphálózati elemek, és ezek az egyes közlekedési módoknál nem biztos, hogy egybeesnek. Tehát a kerékpáros utcát ott célszerű megvalósítani, ahol a kerékpárforgalom számára főhálózati funkciója van egy útnak, a gépjármű forgalom számára viszont nincs főhálózati, tehát ilyen átmenő jellegű funkciója, hanem elsősorban ilyen ráhordó elosztó funkciója van csak, tehát ilyen elsősorban ilyen célforgalmi funkciója. Miskolcon is lehetnek olyan helyszínek, ahol a kerékpáros utca megvalósítható. Gondolok itt akár most így például az Andor utcai tengelyre, vagy Miskolctapolcán, ugye van egy ilyen párhuzamos szervízút, a régi Miskolctapolcai út, ami a mostani úttal majdnem párhuzamosan halad, ezek alkalmasak lennének. Igazából a kerékpáros utca működéséhez azért szakszerű tervezés is szükséges, bizonyos beavatkozásokat célszerű elvégezni, tehát nem csak kijelöléssel célszerű megvalósítani, ezt mutatják a külföldi tapasztalatok, tehát a hollandoknál, ahol ennek egy elég alapos tervezési kultúrája van, nagyon jól működik a legtöbb kerékpáros utca. A németeknél, akik hagyományosan sokszor csak táblával oldották meg, ott kevésbé, de most már a németek is feljövőben vannak.
Még itt egy közlekedési helyet említenék. A tervezetben szerepel olyan, hogy a járdára is esetleg felmehet a kerékpáros. Milyen esetben, mennyivel mehet ott, és ott milyen szabályok vonatkoznak majd a kerékpárosra, hogyha esetleg ezt megteszi, hogy ő a járdára kényszerül, vagy a járdán közlekedik?
Ugye a járdán közlekedés az nem az alapeset, hanem azokban az esetekben, amikor az úttesten a forgalmi sajátosságok, a tiltás következtében nem lehet közlekedni, akkor lehet alapvetően kerékpárral a úgymond járdázni. Az egy nagyon logikus szabály, hogy itt viszont csak 10 km per óra sebességgel és a gyalogosok zavarása nélkül lehet haladni. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódó újdonság az is, hogy ugye eddig elég sok vitát okozott, hogy most akkor az zebrán át lehet-e hajtani kerékpárral, avagy sem. Ugye eddig megoszlottak a vélemények, én nem is akarok állást foglalni most ebben, hogy most a hatályos kereszt szerint lehet, vagy nem lehet. Ez viszont a tervezetben explicit benne van, hogy lehet, viszont a zebrán áthajtó kerékpározónak nincs elsőbsége a keresztező járműforgalommal szemben, tehát a gyalogosnak ugye továbbra is van, a kerékpározónak pedig nincs, és hát a sebességkorlátozással és nyilván a gyalogosok zavarása nélkül lehet áthajtani.
És akkor gondolom, ha a kerékpáros leszáll, akkor akár a jelenlegi kressz értelmében is, akkor úgy gyalogossá válik, és akkor úgy viszont ugye megfordul, gondolom, a szabály, tehát akkor elsőbsége lesz a járművekkel szemben, ez is ugyanúgy érvényben marad emellett.
Így van, ebben nincs változás.
A tervezetben a sisak használata is szerepel. Ez hogyan, miként van benne a tervezetben? Ez milyen újítás lesz? Ugye erről azért ment a szakmai vita is, hogy hogyan, miként legyen bevezetve, ha kötelező lesz, ha nem lesz, kiknek, hogyan. Most miként áll a tervezetben?
Ez egy elég komolytalan szabályozás, ami a tervezetben van. 14 év alatt tulajdonképpen kötelezővé tenni a sisak viselését. Önmagában a sisak viseléssel azzal nincsen semmi baj, itt inkább a kötelezővé tétel az, ami nem tűnik megalapozatnak. Valójában, hogyha belegondolunk abba, hogy egy esztendő alatt mondjuk hány fejsérülés történik, akkor tulajdonképpen a legnagyobbat akkor lehetne menteni, hogyha bármennyire furcsán hangzik, de a gépkocsikban lenne kötelezővé téve a sisak használat, hiszen függöny, légzsák és minden egyebek ellenére a mai napig sokkal több a gépkocsis felsérülés, mint a kerékpáros felsérülés. Valamiért azt mégsem teszik kötelezővé, és akkor maradt helyette ez a pótcselekvés.
Ha már így szóba került, ezáltal úgymond gyermekek kerékpározása, gyermekek szállítása, azt így egybe vontam ezt a kis csoportot, ez hogyan került bele a tervezetbe, esetleg van valamiféle újítás ilyen téren, gyerekek hogyan kerékpározhatnak, vagy hogyan szállíthatjuk őket?
Itt ami újdonság az az, hogy a kargó kerékpárokon, illetve kerékpár utánfutókon történő gyerekszállítás az megjelenik a tervezetben, sőt, van ez a Trailgator-nak nevezett kis szerkezet, ami tulajdonképpen egy ilyen vonórúd, amivel a szülő vagy bárki mondjuk felnőtt a saját kerékpárjával tudja vontatni a gyereknek a saját kis gyerekkerékpárját, és ez is bekerült a tervezetbe, most már ez is szabályozott lesz és lehetséges lesz. Ami itt igazából most ilyen vitákra vagy tovább gondolkodásra ad esetleg okot, nem elsősorban Miskolcon lesz érdekes, hanem főként a fővárosban, hiszen nálunk Miskolcon ugyan már vannak, de egyelőre nagyon kevés a kargókerékpár, és nagyon kevés az utánfutós kerékpár. Van olyan kitétel, hogy ugye a bizonyos kargókerékpárok azok nem közlekedhetnek a kerékpárúton, és adott esetben gyerekszállításnál sem. És ugye Budapesten, ahol már viszonylag sok ilyen van, ott ez aggodalomra ad okot az ilyen szülők körében, hiszen ők nyilván nem szeretnék, ha már egyszer valahol van egy kerékpárút, akkor ők nem szeretnék ugye az úttesten vinni a gyereket. Más kérdés, hogy sajnos a hazai kerékpárutak, azok ugye korlátozottan alkalmasok a kargó kerékpárok befogadására, mert hát a legtöbb kerékpárútnak a szélessége az olyan 2 méternél nem nagyobb, és hát ott mondjuk 2 ilyen kargónak a találkozása az elég nehezen bonyolítható le.
Ha így kerül bele a kreszbe, ez hogy lesz kivitelezhető, hogy mondjuk akár, ugye itt Pestről beszélünk inkább, tényleg nálunk kevésbé jellemző még Miskolcon a teherkargó kerékpárok használata, és gondolom azzal se fognak tudni 50-60-70-nel közlekedni a gépkocsik között, tehát egy gépkocsi tempóját nem fogja diktálni ez a kerékpár. Gondolom ez a gépjárműveknek is fennakadást okozhat, kerékpárosoknak se lesz örömteli. Nagy Isten, ez bekerül, ez milyen változást okozhat a közlekedésben? Hogyan látjátok, vagy te például ezt hogyan látod ezt a kört?
Miskolcon igazából egyelőre olyan nagy változást nem okozna, mert ahogy te is említetted, hát ugye nagyon kevés a egyelőre még a kargó kerékpár. Az más kérdés, hogy pontosan az, hogy ugye a kerékpárforgalmi hálózat az olyan, hogy nagyon nagy része az ilyen rendkívül keskeny kerékpárutakból, gyalog és kerékpárutakból áll, és nincs olyan összefüggő hálózat, ahol viszonylag védetten lehet közlekedni. Ez erősen megnehezíti a kargókerékpároknak a terjedését.
Szóba került, hogyha mondjuk egy ilyen kerékpárral, de ez általánosan lesz igaz, ha kerékpárral ugye kikerülünk az útra, és az útra kényszerülünk, vagy ott kell közlekednünk, mert a közlekedési helyzet ezt hozza, az előzések hogyan fognak kinézni, ugye ez is benne van a tervezetben, hogy gépjárművel, gépkocsival, bármilyen járművel hogyan előzzék meg a kerékpárost.
Mielőtt előzésről beszélnék, érdemes szólni a vegyes sáv részről is. Ez egy új fogalom, nagyon sokat változott az elmúlt években, ez nem a jogszabályban, mert ugye abban nem volt benne, hanem az ilyen különböző háttéregyeztetésekben. Ez még a 2010-es KTI-s tervezetben jelent meg először, ott még védelmi sáv néven, most végül is védett sávrészként került be ebbe az új tervezetbe. Ez azt jelenti, hogy az úttest szélétől, a szegélykőtől számított 1 méter alkotja ezt a vegyes sávrészt, vagy jelenti ezt a vegyes sávrészt, és kerékpárra, de akár még gyalogosan is, hogyha nincsen járda, vagy olyan létesítmény, ahol a gyalogos tudna közlekedni, akkor ebben a vegyes sávrészben kell közlekedni. Na most ez ugye kerékpárral azért problémás, maga az ötlet az jó, csak a szélességérték nem elegendő, ugye az 1 méter helyett bizony ide is a 1,5 méter kellene, mert ugye a 2009-es módosítás a kerékpárt feloldotta a szoros jobbratartási kötelezettség alól, ugye jelenleg csak jobbratartási kötelezettség van. Ez azért nagyon lényeges, mert hogyha teljesen leszorítjuk ugye a kerékpárt az úttest szélére, akkor igazából ott nem nagyon van lehetőség korrigálni a különböző problémákat. Tehát, hogyha például van egy kátyú, egy aknafedlap, egy csatornafedlap, amiben hatalmasat lehet bukni, akkor az nem csak a kerékpározónak nem jó, hanem igazából annak a gépjármű vezetőnek se, aki elé zuhan a kerékpározó. Tehát ezért mindenképpen ennek a védett sávrésznek igazából 1,5 méternek kellene lennie. Ez egy visszalépés ilyen formában az 1 méterrel a jelenlegi tervezethez. Az előzési szabályokban abban viszont valóban előrelépés van. Mondjuk úgy az elmúlt évtizedben egyre általánosabbá vált a nemzetközi gyakorlatban az, hogy konkrét határértékeket határoznak meg ugye a kerékpárok vagy más egynyomúak előzésére, sőt a gyalogosok kikerülésére vonatkozóan is, és ez történt meg most ebben a tervezetben. Nevezetesen ugye az 50 kilométer, ez a nemzetközi gyakorlatban eléggé megoszlik, vannak olyan államok, ahol a lakott területen kívül történő elkülönítés van, nálunk a sebesség alapján lesz elkülönítve, tehát hogyha az előző gépjármű az 50 km/h sebesség alatt halad, akkor legalább 1 méter, e fölötti sebesség esetén pedig legalább 1,5 méter lesz az elvárt előzési oldaltávolság. Ez nagy mértékben növeli mind az objektív biztonságot, mind pedig a szubjektív biztonságérzetet.
Az előzés kapcsán a tervezetben szerepel egy olyan, hogy esetleg olyan szituáció van, akkor akár a gépjárművezető sávváltást, akár a záróvonalat is átlépheti.
Ez így van. Valóban abban az esetben, hogyha ez az előzési oldaltávolság megtartása érdekében szükséges, akkor a záróvonal átléphető abban az esetben, hogyha más úthasználót ezzel a záróvonalat átlépő előző gépjármű vezetője nem zavar. Tehát itt a zavarás a kulcsszó. És még egy olyan kitétel is van, hogy abban az esetben, hogyha semmilyen módon nem tartható be ez az oldaltávolság, akkor legfeljebb 15 km/h sebességkülönbséggel, de legfeljebb 50 km/h sebességgel, és ezzel együtt biztonságos oldaltávolság megtartásával lehet előzni.
Az alkoholfogyasztás a tervezet szerint miként néz ki kerékpáron?
Annak idején, amikor változott a jogszabály egyébként kétszer is, és a teljes alkoholtilalmat feloldották, akkor megmondom őszintén, én magam is azok között voltam, akik emiatt fölháborodtak, súlyos véres sérüléseket vizionáltak. Na most az az igazság, hogy megnéztük még korábban a statisztikákat, és igazából az jött ki, hogy tulajdonképpen semmivel nem nőtt meg a közúti balesetek során szerzett sérüléseknek a száma, illetőleg az alkohol hatására bekövetkező sérülések száma. Tehát az az aggodalom, ami megelőzte annó, most már több mint 10 éve ennek a szabálynak a bevezetését, az alaptalannak bizonyult. Úgyhogy igazából én nem is értem, hogy miért kellett ehhez hozzányúlni. Most egy ilyen konkrét számérték meghatározása történt, hogy ugye a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol a 0,8 g vagy ennél több véralkohol meghatározása, vagy 0,4 mg per liter légalkohol vagy levegőalkohol meghatározás esetén. Ilyen esetben kerékpárral gépjármű közlekedése szolgáló úttesten nem lehet közlekedni a tervezet szerint. Ez egy nagyon, hogy mondjam, abból a szempontból vicces szabály, hogy igazából szinte nincs olyan a gyakorlatban, hogy valaki csak kerékpárúton közlekedne, mert hiszen ha más nem, hát keresztezni kell ugye nem kerékpárutat is. De összességében tulajdonképpen ez egy ilyen exaktabb meghatározás lenne. Amit viszont még érdemes hozzátenni, hogy ha kerékpározó utas szállít, vagy 12. életévét be nem töltött gyermekre felügyel, akkor egyáltalán nem fogyaszthat szeszes italt, tehát ezek a kis tizedek sincsenek, illetőleg ebben a tervezetben szerepel még egy fogalom, ez a sportkerékpáros, és a sportkerékpáros szervezetében sem lehet alkohol.
De ezt szerettem volna behozni, hogy bekerül egy új fogalom, egy új kategória, a sportkerékpáros. Ki is miként határozza meg az új tervezet?
Ez megint egy olyan valami, amire azt mondom, hogy nem a világ csodája. A nemzetközi gyakorlatban vannak erre példák, nem is kell messzire mennünk. Ausztriában például úgy határozzák meg, hogy ők igazából nem a személyt határozzák meg, hanem a kerékpárt, ők mondjuk rennfahrernek hívják, tehát mondjuk ilyen versenykerékpárnak, amelyik kerékpárnak versenykormánya van, 12 kg-nál könnyebb, és meg van határozva, hogy a felnie is mekkora lehet. Ehhez képest a hazai tervezet az azt mondja, hogy a sportkerékpáros az, aki a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség Magyarországi Tagszervezete által kiállított érvényes versenyzői engedéllyel rendelkezik. Maga a sportkerékpáros az már egy előrelépés, hogy bekerült ez a fogalom a KRESZ-be. Azon lehet elgondolkodni, hogy nem elég-e tulajdonképpen a kerékpárt meghatározni, kell-e még további feltételekhez kötni ezt a dolgot. Ugye arról beszéltünk már, hogy a sportkerékpáros az nem fogyaszthat alkoholt, kap bizonyos felmentéseket, Tehát az irányonként egy forgalmi sávos, tehát magyarul egy kétszer egy sávos, legfeljebb 90 km/h megengedett legnagyobb sebességű úton is közlekedhet, ha oda kerékpárral behajtani egyébként tilos, akkor is, illetőleg lesz egy kiegészítő tábla, amely az irányonként egynél több forgalmi sávos úton is adhat felmentést a sportkerékpáros számára a behajtásra.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium január 20-án tette közzé az új KRESZ tervezetét, amely 2026. szeptemberétől léphet hatályba. Az új szabályozás a mai közlekedési helyzethez igazodik, rendezi az elektromos rollerek használatát, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, és külön figyelmet fordít az új eszközökre. A tervezett kerékpárosokat érintő részleteiről Kunhalmi Zoltánnal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnökével beszélgettünk.
Gyere közelebb, gyere közelebb, at the end.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Idén tisztújítás lesz a Magyarországi Református Egyházban. Az egész éven át tartó választási folyamatról és ennek a jogi hátteréről beszélgetünk a folytatásban. Aki pedig itt van velünk a stúdióban, az nem más, mint dr. Szemán Ákos, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője. Miért van szükség egyáltalán tisztújításra a Református Egyházban, és milyen időközönként történik mindez?
A Református Egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben Tiszán Innen a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy, vagy adott esetben több szavazata van?
Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
Tehát akkor meglehetősen az elején járunk még ennek a folyamatnak. Mikor van időben, mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezetőt? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyház község terheinek hordozásában.
Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen? Ezek nyílt vagy titkos szavazások?
A szavazás titkos.
Tehát minden esetben?
Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják. A fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, az adott egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabályai is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyház kormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitás kérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
Igen.
Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
Dr. Szemel Ákos, presbiteri főjegyző, a Zsinat jogi bizottságának elnöke volt a vendégem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 18. fejezetének 23. verséből hallgassuk meg. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Ha a tegnapi magyarázatot kicsit melengedtük a szívünkben, eljuthattunk arra a felismerésre, hogy minket, ma élő keresztényeket, keresztény vezetőket is tanít ez az ige szakasz. Megláttatja velünk, hogy Isten gyakran embereken keresztül ad bölcs útmutatást számunkra, miközben nekünk nyitottnak kell lennünk az elfogadására. Hiszen a szolgálatban a túlterheltség nem hőstett, hanem veszély, ugyanis nagyon elmagányosíthatja a vezetőt, ha mindent magára vállalva, mindent ő maga akar megtenni, még akkor is, ha jó szándékkal és a közösségért teszi. Be kell látni azt, a felelősség megosztása nem gyengeség, hanem Isten akarata a közösség épülésére. Le kell vetkőznünk a büszkeségünket, el kell engednünk azt a képzetet, hogy csak úgy lesz tökéletes valami, ha magunk csináljuk, még akkor is, ha ez nagyon nehéz. Úgysem lesz tökéletes, csak akkor a magunk felelősségével kell elszámolnunk. Jetro bölcs tanácsa és Mózes alázata ma is útmutatás számunkra. Nem vagyunk egyedül a szolgálatainkban, a feladatainkban, a családi és munkahelyi terheinkben sem. Isten embereket küld mellénk, társakat, testvéreket, barátokat, akiknek a tanácsára, bátorítására, segítségére szükségünk van. Olyan világban élünk, ahol a magány, a kiégés, a túlterheltség sokakat fenyeget, de Isten közösséget, testvéri kapcsolatokat ajándékoz nekünk, hogy ne egyedül kelljen hordoznunk a terheket. Ez az ige arra tanít, hogy legyen bennünk nyitottság a mások szavára. Legyen bennünk alázat, hogy elfogadjuk a jó tanácsot, és legyen bennünk bizalom, hogy Isten gondoskodó szeretete nem csak közvetlenül, hanem embereken keresztül is elér hozzánk. És végül ott áll előttünk az ígéret. Ha így cselekszünk, ha Isten útján járunk, akkor nem csak mi tudunk helyt állni, hanem a közösségünk, a gyülekezetünk, a családunk is békességben járhat. Ez a békesség az, amit Krisztus ad, és amit senki el nem vehet tőlünk. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. Kilenc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az energetika a központi témája a magyar-amerikai kapcsolatoknak Magyar Levente szerint. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára a tárca közleménye szerint Washingtonban elmondta, hogy Amerikától egyre nagyobb mennyiségben vásárolunk különböző energiahordozókat, és Magyarország nagy nukleáris fejlesztési ciklusát, a következőt, amit megindítunk Paks 2-vel párhuzamosan, amerikai technológiára alapozzuk mind a gyártás, mind a nukleáris fűtőanyagok vásárlása és tárolása.